Lukács evangélium a 10. fejezet, a 25. versattól a 37. versakig. Fogjuk fennállva meghallgatni Istennek igéjét. Így hangzik a kijelölt helyen. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyeljem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele baráta? Válaszol Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. Akik kifosztották, meg is verték, azután fél voltan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton levő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebére, és bekötözte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénát, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még elköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja, a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre azt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Hálát adom te neked, Új Jézus, hogy te irgalmas, kegyelmes, szerető Istenünk vagy, aki késedelmes vagy a haragra és nagy kegyelmű. Köszönjük, hogy elébénk tárod a szeretett királyi parancsát, hogy szeressünk téged, szeressük a fele barátainkat. Köszönjük, hogy elébénk tárod ezt a példázatot, hogy ne csak szóval, ne csak szájjal, hanem cselekedettel és valósággal is. Tegyük meg mindazt, ami a te dicsőségedet szolgálja. Kérünk, Úr Jézus, hogy te áld meg a ma esti igédet, annak üzenetét, hogy valóban hitből hitbe, szívből szívbe, lélekből lélekbe áramoljon a te beszédet. Hogy még jobban tudjunk téged szeretni, és még jobban oda tudjuk magunkat engedelmesen tenni te neked. Kérünk Istenünk, hogy légy itt közöttünk, és munkálkodj mindannyiunk szívében. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Nem olyan régen Budapest egyik forgalmas körútjánál, ahol nagyon sok járókerő közlekedik, meg nagy a gépkocsi, meg a villamos, meg a bármilyen közlekedés, és a televíziónak a munkatársai kimentek arra a helyre, egy nappali időszakban, amikor a legnagyobb ott a forgalom, amikor a legnagyobb tömeg legyen át ott a gyalogátkelő helyen. És tesztelték azt rejtett kamera segítségével, hogy mennyire segítőkészek tudnak lenni az emberek, mennyire szánalmasak tudnak lenni egy bajba jutott felé. Hát volt egy beavatott munkatársuk, amikor zöldet mutatott a lámpa, ennek a munkatársuknak, ennek a beavatott embernek az volt a dolga, hogy amikor az úttest közepére ért, ott a járdán, ott a zebrán, elvágódott. Mint hogy elájult volna. Összeesett ott a útesten, és ott megütt az aszfalton. Hát a nagy jövés-menés közepette figyelték, hogy hanyadik ember lesz az, aki meglátja, és fölemeli, és átviszi biztonságos helyre. Hát bizony elég sokat kellett fárakozni, mert nagyon sok járókelő meglátta, és szépen egyéb elkerülte. Vagy volt olyan, hogy meglátta, de úgy tett, mintha nem látta volna. És valami 10-valamennyedik járókelő volt az, aki odament hozzá, lehajolt hozzá, felsegítette, átsegítette az úttestet, és ez többször megismétlődött. És kiderült az, hogy valóban ez a tesztelés nagyon-nagyon rossz negatív eredménnyel zárult. Hogy az emberek közömbösek, nem törődön a másik felé. Elnézi azt, hogyha ott az úttest közepén a fényes nappal egy nagyvárosi forgatagban, hogy az a másik ember meghalljon. Ennyire könyörtelenek tudunk mink lenni, emberek. Azért vagyunk ilyen könyörületlenek, mert tele vagyunk a magunk bajával, problémáival, nehézségeivel. Hogy egyáltalán nincs erre beállítva a mi szemünk, a mi lelkünk. Nem tudunk szánalomra indulni a másik felé. Vagy azért, mert nem is akarjuk észrevenni. Vagy úgy vagyok, hogy el vagyok én a saját magam problémáival, úgy is sietnem kell, és még sorolhatnám. Vagy hogyha most átsegítem, ki tudja, hogy milyen problémás ez az ember, akit én most átsegítettem. Lehet, hogy akkor még mentőt kell hívni, akkor a sok időt el kell vele tölteni, és akkor nem is sorolhatnám. Inkább úgy vagyok fel, hogy észre sem veszem aztán. Hát rajtam kívül nagyon sokan ott vannak még. Hát nem csak én látom. Hát miért pont én? Azt mutogatunk a másikra. Az Úr Jézusnak előállt ez a törvénytudó ember. Ezzel a kérdéssel, hogy Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Milyen ismerős ez, hogy az Úr Jézuson nem csak ez a törvénytudó ment ilyen kéréssel, hanem elébe ment az a gazdag ifjú is. Ez is lesz szó szerint, hogy mit tegyek, úgymond úgy nevezte az Úr Jézus, hogy jó ember, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És az Úr Jézus azt mondta, ismered a parancsolatot, mi van megírva a törvényben. És ez a törvénytudó ember kapárból, gondolkodás nélkül, sípőből mondani, már mondta is a parancsolatot, hogy szeresd az Urat a te Istenedet. Ha álmából is felébresztették volna ezt az ember, olyan nagyon jól tudta, hogy mi Istennek a parancsolata, mi Istennek az elvárása a másik ember felé, hogy tegye meg azokat. És az Úr Jézus azt mondta ezután, hogy jól feleltél. Kiváló volt a feleletet, tedd ezt és élni fogsz. De a törvénytudónak még mindig motoszkálhatta bent ott a szívében az a kérdés, hogy hát ki tulajdonképpen az én fele barátom. És nem véletlen az, hogy az Úr pont ezt a példázatot mondta ellenek a törvénytudónak. Mert belelátott ennek a törvénytudónak a szívében, hogy ez csak a szájjal tudja annyira jó Isten parancsolatait, a szívében meg nincsen ottan, a cselekedetében nincsenek ezek a dolgok. Mert az Úr jól tudja, hogy mi van az emberben. Az Úr mindannyiunk lelkébe belelát. Mint hogy az Úr Jézus is azt mondta a tanítványainak, Jakabnak meg Péternek, amikor ott voltak a samáriai faluban, amikor nem fogadták be őket, és akkor azt mondta Péter is, hogy Uram, akarod, hogy tűzeső szálljon rájuk. Ki kíván nekik tűzesőt a samáriaknak, akik nem fogadták be az Urat és tanítványit. És akkor az Úr Jézus is azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Úgyhogy szálljon, könnyű elmondani az igét, bekéve tudni a parancsolatokat. Lehet mi is nagyon-nagyon sokan, ó, de nagyon jól tudjuk a szeretett királyi parancsolatait, meg még sok-sok igét. És vajon az ismeretünket alátámasztja a mi cselekedetünk? Vagy csak mondjuk? És akkor ott vagyunk a tettek mezején. Ott vagyunk a próbában. Amikor kijeleződik a helyzet, hogy amit most tud, most tedd meg. És milyen nehéz az megtenni. És akkor ez a törvénytudó visszakérdez, hogy te ki az én fele barátom. Ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, hogy ki az én fele barátom. Nagyon-nagyon elgondolkoztató. Én is nagyon elgondolkodtam már oly sokszor, hogy a fele barátomat úgy szeretni, mint önmagamat. A fele barátomat úgy szeretni, mint mondjuk a feleségem egy gyermekemet. Há, nem. Valahol meg kell húzni a határt. Hát, várható-e tőlünk, hogy az egész világon minden embert én az én saját fele barátomnak tekintsem? Hogy tudjam én azt szeretni? Hát tudjam én szeretni a pedofilokat? A szadista gyilkosokat? A bűnözőket? Tudjam azt szeretni, aki nekem keresztbe tett? Vagy tudjam én azt szeretni, aki üldözi a keresztényeket? És kivégzi a keresztényeket? Hát úgy gondolom, hogy ez egy kicsit az, ez már nagyon kemény. A média is árasztja, a sajtó, a rádió, a televízió is a gyűlöletkeltést, amikor azt halljuk, hogy a saját hazájába levő magyarok, akik kétkélekedtek a határon túlra, és magyar merés történt. Mert Pozsonyban is, ami ott zajlott a országgyűlés, régi, igazi történelmi magyar város, és ott nem lehetne szólalni magyarul, mert jönnek a rendőrök, azt adta a magyar nyelvű tanárt, ott a beviszik a börtönbe. Hát nem megy fel a pumpa. Ilyenkor. Hát tudjam én az ilyet szeretni? Hát benne van az ember szívében hirtelen a gyűlölet. És akkor, ha olyan állapotban vagyok, és akkor meglátnám azt a szlovákot, meglátnám azt a román, meg még akkor nem is mondom a többieket, azt ott fekvenne a vérébe, vagy ott venne az aszfalt közepén, hát akkor azt mondom, hogy én elmegyek mellette, hát megérdemli. Hát szegény magyarokat, meg ott az én honfitársam, amit áll, magyar testvéreimet, meg ezek pártják. Hát, én úgy gondolom, hogy ezeknek az embereknek a bűnét kell szeretni, vagy bűnét kell gyűlölni. De magát az embert, amikor az az ember olyan bajban, olyan nehézségben van, akkor igenis segíteni kell. Akkor félretéve minden ellenségeskedés, minden bosszúállás, minden gyűlöletet, rossz indulatot, akkor le kell hajolni hozzá, még az ellenségem is, és nem hagyni, hogy ott a saját vérében elkimúljon. Szeretnék egy történetet mondani, ami megtörtént a II. Világháború ideje alatt. Már vége fele volt a háborúnak, és a német csapatokat szorították vissza fel az orosz sereg, a szovjet hadsereg. És a csapatától leszakadt 3 német katona. És ott bolyongtak a nagy orosz cseppén. És a nagy bolyongások közepette egy nyöszörgésre lettek figyelmesek. És láttak ott egy orosz katonát, ott a vérében, a fefrenyben, súlyos sebesülten. Mondja a 3 katona közül a 2, hogy hát menjünk tovább, hagyjuk ott Ivánt, mert még nekünk se lesz itt ebbe bajunk. Húzzunk vissza minél hamarabb a csapatunkhoz. De a 3. meggondolkozott rajta. Azt mondja, menjetek én, csak itt maradok. Megszánt. És lehajolt az orosz katonához, nagy nehézséget árán a hátára vette, és a legközelebbi orosz parasztházba becipelte ezt a súlyosan sebesült oroszt. Akkor kinyílt az ajtó, és meglátták ott a orosz parasztok, hogy ez a német katona, az ellenséges orosz katonát viszi befele oda hozzájuk. Egyből keresztet vetettek ortodox szokás szerint, és áldották és magasztalták a mindenható Istent, hogy egy német katonát tudta irgalomra indítani, hogy ezt az orosz megmentette, hogy az ellenséget hozza oda be. Amikor ez a német katona elhelyezkedett az ágyon, ott a parasztházban, az orosz mondott a ott lakóknak egy Das Vidániát, azok meg még utána egy imádság közepette, útjára bocsátották a német katonát. A német katona ott botorkát, kereste a csapategységét, és már ott az éjszakában, ott a sötétben belebotlott, két fekvő holttestbe, hullába lehajol, és meglátja, hogy ez a két német pajtása fekszik ottan. Mert még ő foglalatoskodott az orosz katonának a sebeinek az ellátásával, míg gyakorolta az irgalmasságot, az idő alatt ez a két német, akik nem voltak irgalmasak, orosz zárótűzbe kerültek, és elpusztultak, meghaltak. És akkor a német katona elgondolkodott a két pajtása teteme felett, hogy ha most én nem lettem volna irgalmas az orosz katonával szemben, most én is ugyanúgy ott feküdnék. Ez a német katona nem tudta, hogy mi következik, de Isten tudta, hogy mi fog ebből majd kisülni. Isten irgalmazott ennek a németnek, mert látta a németbe a jó szándékot, a jó szívűséget, az irgalmat, és már itt irgalmazott. Életben hagyta a német katonát. Az irgalmasság az jellegzetesen az Istennek a tulajdonsága van. Mint az új szövetségben olvasunk Istennek a nagy irgalmáról. Ismerjük Jónásnak a történetét. Ez a Jónás is, amikor Ninivenek kegyelmezett Isten, amikor irgalommal volt Ninive felett, nem pusztította el ezt a várost, akkor ez a Jónás szinte számon kérően, szinte Istennek a szemére olvassa, hogy tudom, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, te még a gonosz felett is bánkódsz, és ezért nem mentem én Ninivébe, hanem inkább mentem Tarzisba. Elmondta, hogy igenis dühöngő, mérges vagyok. Önző volt ez a Jónás. Nem irgalmas. Azért nem ment Tarzisba. És még Isten szemére, még Istent is hibáztatja, hogy mi jobban irgalmazott a Ninivé lakóival. Jézusról is többször olvassuk azt, hogy ott van a sokaság, ott vannak az emberek, és megszállta őket. Irgalmat gyakorolt. Meggyógyította a beteget, a vakot, aki kiabált, hogy Dávid Jézus fia, könyörül, Isten fia, könyörülj rajta, könyörült. Az irgalmasság az Istentől árad, és akiket ő újjászült az ő szent lelke által, akkor azok az újjászületett gyermekei is tudnak irgalmasságot gyakorolni. Át tudják venni ezt a tulajdonságot, mert ezáltal mi is isteni természet részeseivé válunk. Amikor irgalmazott felettünk, betöltött az egy szent lelkével, akkor mi is tudunk a másikon segíteni. És ez Isten előtt nagyon kedves cselekedet, amellyel szolgálhatunk az embertársaink felé. Irgalmas az, aki a bajban levő, könyörül, segít, és ezt mindez önzetlenül teszi. Nem várva érte jutalmat, nem várva érte tapsot, nem várva érte oklevelet, életmentő emlékérmet, hanem megteszi, és szépen a háttérbe vonul. Önzetlenül. Az irgalmasság az ember belülről, az ember szívéből fakad, ami nem volt ennek a törvénytudónak. Azért mondta az Úr Jézus ezt a példárat. Ha irgalmasság van a szívemben, onnan indul minden, akkor utána már mozdul a kezem, és mozdul a lábam, akkor már tudom tenni mindazokat, ami Isten előtt kedves, ami jó cselekedet. Az ember irgalmas, mint ahogy irgalmas volt az a német katona. Már itt, ebben a életben, már itt a Földön is Isten irgalmasságban részesíti. Mert olvasok azt, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Így lesz az utolsó ítéletkor is. Isten ítéletének, mérlegének serpenyeibe belekerül az ember irgalmassága. Hogy mennyire volt irgalmas, mennyire volt szánakozó embertársai felé. Olvassuk azt is, Jakab apostol írja, hogy mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont irgalmaskodik az ítéleten. Szóval állampolgári kötelességünk is, ahol nem muszáj hívőnek lenni, hogy én irgalmas legyek. Állampolgári kötelességünk az, hogyha megyek az úton, a strádán, gépkocsival, és látok egy súlyos balesetet, akkor nekem meg kell állni, és a tőle telhetőt meg kell tennem. Mert jogosítványt is nem adnak ki, csak abban az esetben, ha az első segély nyújtásból levistázott. Sőt, még felelősségre is vonják az illetőt, hogy elment ott, és nem állt meg, nem segített. És nekünk is jól esik azért, hogyha mi bajba kerülnénk, összesnénk az úton, és valaki odajön, az elsegítene. Ezért van az igés, hogy amennyiben szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek. Mert mi is elvárjuk azt, hogy segítsenek. Mert hogyha most én elmegyek kirándulni a feleségemmel, az megcsúszogott, az lezuhanogott egy szakadékba, vagy ott kapaszkodott egy bokorba, azért csak elvárom, hogy a jövő turisták, akik még ott járnak azon az úton, hogy segítsenek rajtam, hogy kihúzzanak. És nekem is segíteni kell ugyanúgy a bajba jutott embertársamon. Nem lehetek közömbös, nem lehetek szánalmatlan. Keresztény hitünknek a fő alapja a szeretet. És hogyha szeretet van bennem, akkor minden olyan dolgot meg tudok tenni. A felolvasott példázatban 5 különféle személy szerepel. Maga sérült, a pap, a lévita, a samaritánus és a fogadós. Tudjuk a történetet, ez a szerencsétlenül járt ember, ott fekszik az útporába, félpontan, kifoszva, maga tehetetlenül. És arra ment a pap, és arra ment a lévita. Mind a kettő Istennek a szolgája. A pap is, meg a lévita is. Tudja, betéve a törvényt, a parancsolatot. Hát akkor miért nem volt neki első leges szempont, hogy oda megy és segít? Azt olvassuk, hogy a pap is meglátta és elkerülte. Itt az útesten fekvő járvány. Jön az. A lévita is meglátta és elkerülte. Lehet, hogy ennek a szerencsétlenül járt embernek lehet előző este ugyanaz a pap beszélt Isten szeretetéről, meg a felebaráti szeretetről. És most itt van kiéledve a helyzet, itt van a tettek mezeléje, itt van a cselekvés ideje. És mit lehet rámondani? Hát, nagyon is megbukott el az ember. Ez csak szájjal tudja, de a cselekedete meg távol. Az ilyen emberekre mondják azt, hogy vizet prédikál és bort iszik. A hitét, a beszédét nem támasztja alá a cselekedete. Nem hiteles keresztény, nem hiteles hívő. Hát Isten embere volt akkor ez? A pap meg a lévita? Hát nem hiszem én azt, hogy az volt. Nagyon megbuktak, nagyon elégtelen lett a bizonyítványuk. Illés próféta, amikor ott van a sereptai özvegynél, és megsegít ezt az özvegyasszonyt, hogy tudjuk azt, hogy a lisztes fazék nem ürült ki, az olajos borsó nem fogyott el, és még később még ennek a sereptai özvegyasszonynak az egy fiát fel is támasztotta. És akkor ezek után ez az özvegy látva Illésnek a cselekedeteit, mit mondott Illésnek? Azt mondta. Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, mert igaz a te szádban az Úrnak igéje. Most már tudom. Igaz, hogy mi azt nem tudjuk megtenni, mint Illés megtette, hogy a olajos borsó ne fogjon ki, meg a lisztes fadék ne ürüljön ki, vagy feltámasztani azt a halottat. De tudom más isteni cselekedetek végrehajtani. És akkor milyen jó az? Nem tudom, hogy a testvéreknek mondta már ezt valaki. Most már tudom, hogy te Isten embere vagy. Hogy te nem csak beszélsz, prédikálsz róla, hanem teszel is. És ez a legnagyobb elismerés egy hívő felé, hogy most már tudom. Mert segítettél. Láttad, hogy bajba vagyok. Láttad, hogy sírok. Oda jöttél, megvigasztaltál. Láttad, hogy milyen nehézségeim vannak, hogy most nem tudom behordani azt a tüzelőt. Vagy még volt ő, sorolhatnám. De te oda jöttél és segítettél. Vagy a munkatársaid, amikor a becsületességről volt szó. Amikor a főnököd megkísért. Hogy te nem csaptad be őt. És akkor azt mondja, hogy
most már elhiszem, te Isten embere vagy. Te nem olyan vagy, mi sokan, hogy vizet prédikál és bort iszik. Valljuk azért, előfordult velünk is, hogy láttunk egy ilyen bajba jutottat, és azt gondoltuk, hogy részek. És elkerültük. Mégis voltam úgy. Miért pont én? Most miért pont én bajlódjak vele? Vagy miért pont én piszkoljam össze most a ruhámat, amikor láttam a sáros véres? És elmentem mellette. De milyen csodálatos, hogy azért Istennek a szent lelke azért figyelmeztet. Működik ott bennünk, hogy most nem jót tettél. Ilyenkor megszabadítjuk Isten szent lelkét. Mert tudjuk azt, hogy most tudtunk volna jobb cselekedni, de mégsem tettük. Azt mondja a Jakab apostol. És ilyenkor mi van? Hát bűne az annak. A hitünknek nagy próbája az, amikor a gyakorlatban is tudjuk érvényesíteni. Mindazt, amit a szószéken elhangzik, mindazt, amit olvasunk Isten igéjéből, az tegyük is meg. Az Úr Jézus példázata egyszerű, így felolvasása, de nagyon-nagyon nehéz meg is cselekedni. Hát a két ember meglátta és elkerülte. És olvasok, hogy az a samaritánus meglátta, és utána úgy folytatott, megszállta. A meglátás után egy szánalomra induló szív volt, és megszánt ezt az embert. Nem hagyta ott. Nem az volt benne, hogy hát ez zsidó ember. Hát ez annyi sok mindent tett már itt a népünk ellen. Hát ez az ellenségem. Első segélybe részesítette. Ismerjük a történetet, olajat, bort öntött sebére, elvitt a fogadóba. És ez az ember, azon felül, hogy segített, ez az ember nagyon önzetlen is volt. Mert ebből tudott volna magának hasznot is kovácsolni. Mert hogy lehet, hogy kiderült volna, hogy aki segített, az egy gazdag ember. És amikor oda vitt a fogadóshoz, nem is mondta a fogadósnak, hogyha most elmegyek, mert ígért a fogadósnak, hogy majd vissza fog jönni, tudd már meg, hogy kifél ez az illető, hogy hívják, hol lakik. És amikor majd én visszajövök, akkor majd benyújtom a számlát, hogy figyelj csak, adtam két dénárt, meg még a szabadidőmet mit ráfordítottam, és még sorolná, hogy az a másik érezze egy kicsit olyan lekötelezettnek magát, hogy megfizesse ezt a fáradozást. Nem. Ez az ismeretlenség homályában utána elment. Nem tudatkozott, a fogadósnak sem mondta az, hogy én ki vagyok, hogyha feljavul ez az ember, ez a sérült, itt és itt meg fog engem találni. Önzetlen volt. Nem akarta szétkültölni. Nem akart elismerést. Hanem tette a dolgát. Ő úgy érezte, hogy ezt neki meg kell tenni, és ebből nem kell majd reklámot csinálni. Nem várt elismerést. Azért egy életmentőnek is, amikor halljuk azt, hogy egy életmentő valaki kihúzott a zajló Dunából, vagy segített valaki, vagy az égő hátból kimentette. Azért ez az életmentő is, neki is mennyire ragadom erre, amikor ez a sajtó, nagy nyilvánosság, nagy vakú fények közepette, átadják neki az életmentő emlékérmet. Mennyire szeretett büszkélkedni, vagy mutogatni magát. Azért bennünk is van ilyen, hogyha valakit így megmentenénk, hogy azért csak jó lenne egy kis elismerés. Aki megtapasztalta, igazán átérte Istennek az irgalmát. Aki igazán átérte, aki valóban újjászületett Isten szent lelke által, az tudja gyakorolni az irgalmasságot. Mert minél közelebb vagyok Istenhez, hogy valóban Isten az első, és teljes szívemből, teljes elméből, teljes erőből szeretem Istent, akkor hasonlóan tudok cselekedni, mint maga a mindenható Isten, aki cselekedett az én életem felett. Testvérek, mi mindnyájan olyanok vagyunk, mint ez a szerencsétlen, útszélen, vérvébe fetrengő ember. Ilyenek vagyunk, mint Krisztus nélkül. A sátán körmei között bűneinkkel tele halálos sebekben felkődő. A halálnak mezeire kivetett. Tehetetlen emberek. Ezékiel próféta könyveiben olvassuk azt, hogy az embernek az Isten nélküli állapota az olyan, mint akkor egy kis maga tehetetlen, akkor megszületett, vérvében levő, még le sem mosott csecsemőt, kitesznek oda mezőre. Így írja Ezékiel próféta. Születésed pedig ilyen volt, amelyen születtél. Nem metszették el köldöködet, és vízzel sem mostak meg, hogy tiszta lennél. Sóval sem dörzsöltek be, se be nem pólyáltak. Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valami cselekedett volna könyörülvén rajtad. Hanem kidobtak a nyílt mezőre, mert útáltak, amely napon születtél. Ekkor elmentem melletted, és láttalak véredben eltaposva. Ezt mondtam neked. A te véredben élj. Isten nélküli állapotunkban olyanok vagyunk, mint az a kidobott, magára hagyott csecsemő. Egy ilyen kis csecsemő, egy ilyen kis tehetetlen kis emberkének. Mi a sorsa ott kint, kidobva egy mezőn? Hát az, hogy először is kiszárad. Megmásszák a hangyák. Jöhetnek ott a mezői vadállatok, akik széttépik. Biztos halál vár rá. És akkor jön a király. Meglátta. És azt mondta neki, hogy azt akarom, hogy élj. Hogy minket is meglátod a mindenható Isten. Meglátod minket a mennyei samaritánuson. Látta ott a mi bűneinkben, halálos sebekben, vérnődő, hiába való életünket. És ez a mennyei samaritánuson könyörül rajtunk. Ott hagyta menny dicsőségét. Levette a mennyei koronáját, és lejött ide. Mert azt olvassuk még, hogy ennek a csecsemőnek, amikor a király azt mondta, hogy azt akarom, hogy élj, akkor ennek a csecsemőt lemosták a vérétől, tisztává tették. Gondoskodnak róla. És később, amikor ez a csecsemő nőtt felfele, azt olvasjuk, hogy még maga király erre az ember, aki megmentette ez a csecsemőre, még a palástját is ráterítette. Ami azt jelenti, hogy örökségembe fogadtalak téged, hogy ami az enyém, az a tiéd is. Mert tette velünk, ami mennyei samaritánusunk, ami mennyei királyunk is. Lejött, meglátott, azt mondta, hogy azt akarom, hogy élj. Miért pusztulnál el? Irgalmazok, mert szeretlek. És azt olvassuk, hogy minket is megtisztított. Iránk is ráadta az ő varázsát. Azt a fehér ruhát, amit olvasunk Ézsaiás próféta könyvében, hogy örvendezvén örvendezek az Úrban. Örüljön lelkem az én Istenemben, mert az ürnek ruhájával örköztetett fel engem, és az igazság palástjával vett engem körül. Nem csak rám adta ezt a fehér ruhát, hanem hordoz magához emelt bennünket, és bevitt bennünket is az ő fogadójába. A fogadója ez a gyülekezet. A befogadók gyülekezetében. Mint hogy a fogadósnak azt mondta, hogy majd visszajövök. Minket is idehozott a fogadójába. És azt a parancsolatot adta, hogy el ne hagyjuk ezt a fogadót, el ne hagyjuk a magunk gyülekezeteit, mert itt vagyunk biztonságban. Mert ha elhagyjuk, akkor úgy járunk, mint az a szerencsétlen, aki ott hagyta a biztonságuk jelentő Jeruzsálemet, és mi történt? Ott volt a halál állapotába. Mi is maradjunk itt, míg vissza nem jön, vagy még találkozásunk nem lesz vele. És milyen jó ezzel a tudattal, ezzel a hittel, ezzel a reménységgel élni, hogy rám adta ő is a palástját, azt a fehér ruhát. Hogy mi is a királynak az örökösei lehetünk. Örökös társakot fent a mennyben. Mert azt akarta, hogy éljünk. Mert irgalmazott. A törvénytudó e példázat után megértette, hogy mi volt a fő mondani való. Miért mondta ezt az Úr Jézus, ezt a példázatot neki. És ezek után azt mondta ennek a törvénytudónak az Úr. Menj el, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Így küldte el az útjára. Irgalmazott, ami mindenható Istenünk. Irgalmába részesített, és nekünk is azt mondja, hogy menj el, és hasonlóképpen cselekedjél, mert csak úgy leszel boldog, mert úgy fogok irgalmaznod fent te neked, mert boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Amen.
Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy te irgalmas vagy hozzánk, te megszántál bennünket, te eljöttél értünk. És köszönjük, Urunk, hogy ebbe a gyülekezetbe is elvezettél bennünket, hogy gyógyulásunk legyen, talpraállásunk lehessen a te fogadódban, és majd befogadsz bennünket a te nagy hajlékodban, ahol ott lehetünk örökkön örökké. Köszönjük, hogy sok mindent tudunk a Bibliából, mi is, hogyha fölkeltenének bennünket este, várnánk a parancsolatokat, fejből tudjuk, hogy mit kell válaszolni egyes kérdésekre, de ez kevés ahhoz, hogy ez jó legyen és kedves legyen előtted. Fontos, hogy a szívünkbe is tudjuk. Fontos, hogy cselekedetté váljon mindazt, amit tudunk. Hogy a fejünkből leszivárogjon a szívünkbe is a te szavad és igét. Hogy erőnk lehessen tenni és cselekedni is azt. Segíts, Urunk, a te lelked által életünk egyes helyzeteiben, és ilyen helyzetekben hagyd tudjon ott lenni előttünk a te igéd, a te szabad, és hagyd tudjunk a te szabad szerint cselekedni. Hagyd tudjunk irgalmasságot cselekedni a te szereteteddel. Imádkozunk ezért. Olyan erőtlenek vagyunk sokszor meg is tenni azt, amit itt olvasunk, amit sokszor talán imádkozunk is. Olyan nehéz mégis megtenni. Kérj te tőled az erőt. Ilyen irgalmas szívünk lehessen. És tudjuk megcselekedni, és irgalmasságot tenni a másik emberrel. Bocsáss meg, hogy nem egyszer kudarcot vallunk ebben. Tisztítsd meg a mi szívünket, és jöjj közel hozzánk. Irgalmazz nekünk, hogy irgalmasságot nyerjünk, mi is, úgy, hogy cselekedjük is azt. Kérünk, Urunk, hallgass meg könyörgésünket Jézus nevében. Amen.
Amen.